Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Nagy okosságok kis okosoknak.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kezdjük talán azzal, hogy minden, amit tudunk a világról, néhány városhoz kapcsolódik, ezek a világ legfontosabb városai. Mondjuk New York, Budapest és Moszkva nincs köztük. Ezek a városok, amikről beszélünk, sokkal, de sokkal régebbiek, és inkább úgy hívják őket, hogy Jeruzsálem, Konstantinápoly, Párizs, Kijev és Róma. Ha valaki kíváncsi rá, foglalkozhatunk majd ezzel is, de szerintem az inkább legyen hétfő, mert hétfőn vannak az elvarratlan szálak. Szóval vannak városok, amik már az ókorban is voltak, sőt, az ókor előtti ókorban is voltak, ezek azok a helyek, ahol elég fontos dolgok születtek. Az egyik ilyen, ami nagyon-nagyon-nagyon sokszor nevet változtatott, volt Hellészpontos, Bizáncium, Konstantinopolis és lett Isztambul, az a hely, ahol egy mindenki által ismert császár, Nagy Konstantin uralkodott. A dolog azért lett érdekes nektek, mert ez a Nagy Konstantin, amikor uralkodott, egyáltalán nem volt nagy. Mindenki utálta, egy erőszakos bumburnyák volt, és az apukája például egyáltalán nem akart, hogy császár legyen, mert úgy gondolta, hogy igen, műveletlen a gyerek. Az is volt, de elég erőszakos volt ahhoz, hogy megszerezze a császárságot. Itt jön a nagy figyi.
Szupi a híresztelésekkel ellentétben nem szociopata. Kétségtelen, hogy vannak olyan dolgok, amik kissé zárkózottá teszik, például a karaoke, a sörpong és az, hogy még senki sem látott Yetit, de mindenki tudja, hogy hogy néz ki.
Ő maga, mint már mondtam, nem volt túl okos, de volt egy titkára, aki igen. Erről a titkárúrról igen kevés szó esik a történelemkönyvekben, de nagyon is fontos dolgot csinált. Ő tette tömegsporttá a kereszténységet.
Na ez az első jó hír, amit hallottam.
Mint azt már sokszor megbeszéltük, a dolgokat mindig ugyanabból abból a szempontból érdemes nézni, hogy hol történtek és mikor. Ugyanis a kereszténység abban az időben sok száz évvel ezelőtt egész más jelentett, mint ma, mert egész más volt a világ. Nem volt demokrácia, meg egyenlőség, hanem voltak gazdagok, és voltak nagyon szegények. Akik gazdagok voltak, nagyon gazdagok voltak, a szegényeknek pedig semmilyen nem volt, de nem úgy semmilyen, mint hogy az anyukák szoktak viccesen viselkedni, nincs egy rongyom se, amit felvegyek, hanem nekik tényleg nem volt egy rongyuk se, amit felvehettek volna, mert olyan szegények voltak. Sőt, van egy eléggé meglepő hírem is. Akik gazdagok voltak, azoké voltak a szegények, ugyanis abban az időkben voltak emberek, akiknek voltak embereik, a tulajdonaik voltak más emberek. Ugyanúgy, mint ahogy ma van autójuk, meg házuk, meg nadrágjuk, meg sluszkulcsuk, csak mellé volt egy csomó falujuk, benne emberekkel, és az emberek is az övék voltak.
Az eszem megáll!
Képzeljétek el, hogy ti vagytok, meg az anyukántok, meg az apukátok, meg a tesóitok, hanem valakié vagytok. Elég rettenetes világ lehetett. Na ebben az időben kezdett el terjedni a kereszténység nevű vallás, aminek az volt a lényege, figyelj, hogyha nem púposkodsz az ellen, hogy te valakié vagy, meg egész nap dolgoztatnak, meg alig eszel, és semmi se jó az életedben, de betartasz néhány nem túl bonyolult szabályt, ez fontos, sokkal kevésebb szabályt, mint más vallásokban, akkor ha meghalsz, az lesz a jutalmad, hogy a Jézuskával lógathatod a lábadat egy felhőről, és csak dumáltok, meg ilyesmi, és csak karácsonykor kell melóznod, amikor azt a sok ajándékot be kell csomagolni. Na, ez nagyon sok embernek tetszett, ezért sokan keresztények akartak lenni, de be volt tiltva.
Megáll az eszem!
Az interneten minden is kapható. Vásároljon Orfuvolát! Az Orfuvola kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Orfuvola
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
A lényeg néhány alapvetés, amit azért jó tudni, mert az mindig segít egy problémán, ha megértjük a működését. Először is, alvásra van szükségünk. Annyira így van ez, hogy több, most nem részletezett kísérlettel tudja az emberiség bizonyítani, hogy aki nem alszik, az meghal. Az ember kb. Egy hetet bír alvás nélkül, aztán kampec. Tehát nem azért alszunk el, mert álmosak vagyunk, hanem azért vagyunk álmosak, hogy elaludjunk. Az alvásunkat egy hormon szabályozza. A hormon pedig néhány külső tényező, de elsősorban a fény. Ez a hormon a melatonin. A melatonin pedig akkor kezd el termelődni, ha elkezd sötétedni, és fény hatására elkezd csökkenni. Vagyis, amikor növekszik a melatonin szint, elálmosodunk, amikor csökken a melatonin szint, akkor meg fölébredünk. És még mielőtt valaki felemelt mutató ujjal azt mondaná, hogy ho-ho, alvás közben nem is láthatjuk a fényt, arra én azt mondom, hogy igen, alvás közben nem látjuk a fényt, de ettől még a szemünk érzékeli, így elindulhat az a folyamat, amit ébredésnek nevezünk. És még mielőtt valaki felemelt mutató ujjal azt mondaná, hogy ho-ho, én reggelenként egy elsötétített szobában is felszoktam ébredni, arra akkor én azt mondom, hogy igen, felszoktál ébredni, mert a melatonin az alvásodat csak segíti, de ami irányítja, az az úgynevezett belső biológiai óránk. Ez mindenkinél máshogy működik, máshogy van beállítva. Ezért van olyan ember, akinek akár 10 órát is kell aludnia ahhoz, hogy kialudja magát, és olyan is, aki napi 4 óra alvással is tök jól elketyeg. Napóleon például hírhetten keveset aludt, de Einstein rettentően sokat.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Alvás. Az alvás a legtöbb gerinces és némelyik különleges rovar, például az ecetmuslica természetes pihenő állapota, amely a felsorolt élőlények regenerációját szolgálja. Az alvást a szándékos testmozgás és a külső ingerekre adott reakciók csökkenése jellemzi. Nem minden gerinces alszik azonos módon és azonos mennyiségben. Például a kutyák napi alvásigénye 12 óra, a macskáké 15 óra, de egy elefántnak elég napi 2-3 óra alvás is. A delfinnek viszont mindig csak az egyik agyféltekéje alszik, mert a másik agyfélteke vezérli a levegővételt és figyeli a ragadozókat. Az alvás alatt fokozódik a sejtosztódás. Ezért mondja minden nagymama, hogy akkor nő a gyerek, ha alszik. Ebből is látszik, hogy a nagymamák még azt is tudják, amiről nem is tudják, hogy tudják.
Tehát akkor összegezzük a dolgot. Az embernek alvásra van szüksége, ez nem is kérdés. A gyerekeknek legalább 9 órát kéne aludniuk ahhoz, hogy minden rendben menjen. Az alvást elsősorban a fényre reagáló hormon szabályozza, tehát érdemes az alvás előtt 1-1,5 órával ráhangolódni az alvásra, például úgy, hogy a lakáson belüli fényeket lecsökkentjük, illetve tévét, telefon, tabletet pedig elzárjuk. Végül pedig, ha elegendő időd van aludni, akkor érdemes nem lesötétített szobában aludni, mert ilyenkor nem egy nyavajás vekker veri ki az álmot a szemedből, hanem a lassan, de biztosan egyre fényesebbé váló reggel ébreszt fel téged. A természetes ébredésnek megvan az az előnye, hogy elhiteti velünk, hogy magunktól keltünk föl. Tehát kialudtuk magunkat. És nem a szülői terror zavar ki minket a jó meleg takaró alól. Hát így működik ez.
Csöngesd be hozzám, jó!
Mi lesz, ha nagy leszel?
Túlélő. A túlélő munkája roppant szerte ágazó lehet, pontosabban az is. Ebben a szakmában helyszínek és szituációk alapján különböztetjük meg a különféle szakágakat. Vannak a mozivásznon túlélők, a városi túlélők, a vadonban is mindent túlélők, a szerencsés túlélők, a több házasságot is túlélők, de őket gyakran házasság szédelgőknek is hívjuk. A közös bennük, hogy mindannyian betartják a túlélési alapszabályokat. Első szabály. Mindig legyen nálad a túlélő alapfelszerelésed, aminek a tartalma helyzettől és helyszíntől függően változhat. Kivéve, ha szerencsés túlélő vagy, mert ugye ott nem lehet és nem is kell felkészülni. Kettes szabály. A túlélési ösztönödnek erősebbnek kell lennie mindennél, ami csak benned lakozik. Kivéve, ha szerencsés túlélő vagy, mert akkor elég a mázli faktor. Hármas szabály. Ez nem egy verseny, inkább amolyan lehetőségféle, hogy életben maradj. Mert ha már mindenki túléltél, akkor bizony egyedül leszel, és ez nem olyan jó. Kivéve, ha a mozivásznon vagy túlélő, mert az csak film, nem a valóság.
Főzik-e sót?
Ott főzek ma magamnak.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Birsalmasajt.
Birsalmasajt.
Szögezzük le, hogy a birsalmasajt tök jó. Ez egy finomság és semmi köze a sajthoz, de a birsalmához már annál inkább. Az egyetlen bajunk, hogy nagyon nehéz elválasztani a szót, hogy birsalmasajt, ezért lehetőleg a mondat közepén használjuk.
Ja, akkor nem kérek.
Gyermekem, értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy ami Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt.
Máshol más.
Nyilván egyik gyermek hallgatónk sincs meglepődve azon, hogy a felnőttek döntései néha kisé, hogy is mondjam, zavarosak, mint az akvárium nyaralás után. Hol lesz szabad, hol meg azt. Szóval ebben nincs semmi meglepő, ma is vannak dolgok, amik be vannak tiltva, nem szabad őket csinálni, régen lehetett, de ma meg már nem. Ezek a dolgok időről időre változnak, mondhatnám úgy is, hogy mindig az éppen aktuális zsarnok dönti el, hogy mit szabad, és mit nem.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Ennek a mondásnak az értelmezésénél gondolhatjuk azt is, hogy ugyan mi a fészkes fene köze van egy bolygónak egy bármiféle kisökörhöz. Gondolhatnánk, semmi, csak hogy. Jupiter egy római isten volt, és csak később lett Jupiter a bolygó neve. Az eredeti sztori szerint Jupiter főisten egy bika alakjában próbálta meg elcsábítani Európét, ami össze is jött, és nagy szerelem lett belőle. Aztán végül mégsem, tiszta szappanopera, na mindegy. Jupiter a görögöknél Zeus néven fut, és a mitológia, vagyis az ősrégi görög mesék szerint Zeus, vagyis Jupiter, e kaland emlékére alkotta meg a bika csillagképet az égen. A bika pedig nagyon menő volt régen. Nagyobb hatalma volt az emberek felett, mint egy ökörnek. Szóval a mondás arra irányul, hogy amíg az isteneknek, a nagyhatalmúaknak, vagy akár a felnőtteknek szinte mindent is szabad, ami csak szemük szájuk ingere, addig nekünk, akik kicsik vagyunk, addig persze nekünk meg csak se ingerünk, se gatyánk se legyen. Ez kérem, nem érvényes. Ez egy csalás és egy becsapás is egyben, mert ugyan lehet, hogy a vénkecske is megnyalja a sót, de nekünk, gyerekeknek legalább van egy zsebrádiónk. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Lényeg a lényeg, hogy a nagy Konstantin, amikor még nem volt nagy, a nagy előtt, hívva egy közepes Konstantinnak, hozott egy jó döntést, és az okosságot igénylő döntéseket rábízta egy okos pacákra, a titkárára. Na, ez okos volt. Az meg rájött már a titkár, hogyha megengedi a kereszténységet a nagyon szegényeknek, akkor azokat nem fogja zavarni a zsarnokoskodás, meg a zsarnok, hogyha zsarnokoskodnak felettük, mert elnyomás közben arra Jézuskás láblogatós részre fognak gondolni. Ez annyira jól sikerült, ez a bizonyos megengedés, hogy ez a krumpli fejű palacsinta Konstantin úgy vonult be a történelembe, egy nagy Konstantin, aki nagy dolgokat csinál. Hát így. Esetleg nektek is lehet olyan ismerősötök, vagy iskolatársatok, aki úgy viselkedik, mint a nagy Konstantin, kis Konstantin korában, rosszul. De ha ő is jó dönt, és alkalmaz benneteket titkárnak, hogy legyen a bandában egy olyan, aki okos, akkor még sokra is viheti.
Na! Na ez az első jó hír, amit hallottam.
Tudom, hogy ez jó bonyolult volt, de azért kellett beszélnünk Nagy Konstantinról, a kereszténységről, mert ezekről a dolgokról, mert ezek tényleg voltak, fontosak és lesznek is. Soon taken.
társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Grimm testvérek, Jancsi és Juliska.
Egy kanibál vénasszony egy mézeskalás gyermekkelepcét üzemeltet az erdő mélyén. Hőseink, a kiskorú testvérpár, naívan besétálnak a csapdába. Na, eddig tart a mese, és itt kezdődik a horror. A vassorú foglyul ejti őket, Juliskát dolgoztatja, Jancsit pedig konkrétan meg akarja enni, ezért hizlalni kezdi. A testvérek gyorsan kinövik kezdeti naivitásukat, és bravúros összjátékkal lapátra teszik a banyát. Happy end, ami azért fókuszért kiállt.
Javasolt vélemény.
Jobb, mint a bárányok hallgatnak.
Indokolt kérdés.
Gyerekek, nem lett volna elég leütni a nénit?
Máshol más. A leghíresebb és a világon az első Ferenc, akit ismerünk, kétségtelenül Assisi Szent Ferenc. Nem azt hiszi, hanem Assisi, még pontosabban Assisi, mert egy Assisi nevű olasz városkából valósi. Körülbelül 800 évvel ezelőtt élt, az anyukája francia származású volt, és úgy szólította a kisfiát, akit eredetileg Giovanninak, vagyis Jánosnak hívtak, hogy franciácskám. Aztán ez a név ráragadt, és így lett belőle Francesco, vagyis franciácska. De nem csak a neve miatt emlékszünk rá, hanem azért, mert szent volt. Persze nem annak született, azt már megbeszéltük a zsebében, hogy azt ki kell érdemelni. Vele az történt, hogy látott egy látomást, amiben Jézus azt mondta neki, hogy romokban áll a háza, és javítsa meg. Ferencnek nem esett le elsőre, hogy miről van szó, úgyhogy ő azt gondolta, hogy arról a templomról van szó biztos, ami ott áll a falujában. Pedig sokkal inkább arról lehetett szó, hogy a katolikus egyház, tehát Jézus temploma, vagyis egyháza nincs teljesen rendben, és azt kell neki megjavítania, de ő minden esetre felújított néhány templomot. Aztán elment az akkori pápa úrhoz, és megdumálta vele, hogy hadd lehessen már neki egy saját rendje, a ferencesek, ahol csuhában és mezitláb imádkozhatnak egész nap, és megfogadják, hogy mindig szegények maradnak és segítenek az elesetteken. Ami nem azt jelenti, hogy ha foci közben elesel, akkor azonnal ott terem egy csuhás pap és felsegít.
Viccelődünk, apuka, viccelődünk?
A pápa úrnak ez tetszett, mert egy fillérjébe nem került, úgyhogy megengedte, így lettek a ferencesek. Szent Ferenc állítólag, figyeljetek, prédikált állatoknak is. Istenről beszélt nekik, főleg a madaraknak.
Gyűha!
De azt a történetírók nem jegyezték fel, hogy a madarak azóta építettek-e templomokat. Minden esetre ez a ferences rend nagyon elterjedt, olyannyira, hogy ma is vannak ferences rendi papok, sőt, a mostani pápa úr, akit igaziból Jorge Mario Bergoglionak hívnak, és argentin, felvette Ferenc nevét. Így ő lett első Ferenc pápa úr, és az a hír járja, hogy megpróbálja felsegíteni az összes elesettet. És ezt tudjátok, mit jelent.
Zsebrádió!
A legjobb weboldal a Zseboldal!
Zseboldal.hu.
Mondjuk még az jutott eszembe ezekről a látomásokról, hogy így elég könnyű szenté válni. Szerintem volt már, aki a zsebisek közül megtapasztalta, hogy milyen az, hogyha lefekvés előtt például 6 órát Minecraftozik. Akkor álmában minden kocka alakú lesz. Én ismerek olyan felnőttet, akinek már ébren is tetriszek potyogtak a szeme előtt annak idején, annyit játszott velük. Szóval simán előfordulhat, hogy álmodban egy creeper hülye hangon azt mondja, hogy imádkozz a banánhoz, mert a banán szent, és például mindenki azt talál, legyen egy banán, vagy ananász. És akkor másnap elhírezteled, hogy látomásod volt, és boldog-boldogtalannak banánt osztogatsz, és te leszel mondjuk Szent Rezső, a banánok védőszentje. Ha valaki egész nap valakihez imádkozik, akkor simán megjelenhet az álmában az illető, és bármit bele lehet álmodni, amire ébren meg azt mondja, hogy biztos, hogy Szentlélek volt. Szerintem ez nem olyan nagy rejtély. De lehet, hogy tévedek.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon ősembert!
Mm.
az ősember kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
ősember
megjelenítés tartalmazott.
Máshol más.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
A leghíresebb magyar Titusz, Dugovics Titusz. Senkinek sem ajánlom, hogy úgy váljon híressé, mint ő, ugyanis ez a bátor, önfeláldozó hős nem egyebet tett, mint azt, hogy a Nándor-Fehérvári csatában meglátott egy török pacákot, aki ki akarta tűzni a zászlóját a mi várunkra. Ami azt jelentette volna, hogy elfoglalták a várat, a mi várunkat. Szóval kiszúrta a zászlós ürgét, odarohan, és pof, magával rántotta a manust a zászlóval együtt, hogy nehogy ők győzzenek. Tudta, hogy ha olyan magasról leesnek, akkor nagyon megütik magukat, de bevállalta. Hát, elég vadhős tett. Amikor a törökök meglátták, hogy itt nincs kecmec, mert nagyon komolyan vesszük ezt a Nándor-Fehérvári csatát, akkor elkenődtek a magyarok, illetve az egész sereg mindenféle nemzetekből és emberekből, szóval mi meg nagyon nagy erőt merítettünk a Titusz úr kérlelhetetlen hőstettéből, és jól elvertük a törököket. Hazamentek, és 70 évig otthon maradtak. Borogatták a púpokat a fejükön, meg dúzzogtak. Fontos tudnotok, hogy Nándor-Fehérvár ma is létezik, a vár is ott áll a Dunaparton, csak ma Beográdnak, magyarul Belgrádnak hívják, és a szomszédos Szerbia fővárosa. Azért elég gyagya szabály ez a zászlókétűzés, mert ha például én az oviban ráakasztom a mackómat a galambácsi fogasára, attól még nem lesz az enyém a fogasa, meg a dolgai, például a frotír hajpántja vagy a benti szandálja. Mondjuk a szandálja nagy is lenne rám, de mondjuk az a hajpánt elég jól néz ki. Lényeg a lényeg, hogy emlékezzünk a csatákra és a hősökre, mert ez a történelem. Ezektől lett az országunk, sőt, Európa olyan, amilyen. Mert ha Titusz ott nem ugrik, akkor lehet, hogy a törökök győznek, és akkor most például nem uniónk lenne, hanem török szultánunk, és gíroszt kéne reggelizni minden nap. De ez még mind semmi, ugyanis ha török szultánunk lenne, akkor máshogy lenne a nyuszi is, meg a Jézuska is. Szóval kösz, Titusz, jó fej vagy. Kérd csak itt!
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.